Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
Beke Károly portfólió elemzője van a telefonvonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Négy napos hosszú húsvéti hétvége után vagyunk túl. Hogy kezdett ezek után a bét?
A budapesti értéktőzsdén erősödéssel indult a nap, ami nem is meglepő, hiszen tegnap új történelmi csúcsra mentek az amerikai tőzsdeindexek, tehát várható volt, hogy az ünnepek után Európában és itthon is inkább pozitív lesz a hangulat. Most 0,6%-os emelkedést mutat a Bux Index, ez elsősorban a MOL 1,5%-os drágulásának köszönhető. 2162 forinton állnak most az olajcég papírjai. Az OTP közben 0,2%-kal 13.585 forintra erősödött, a Richter 0,5%-os pluszban van 9.125 forinton, a Magyar Telekom viszont egyelőre kilóg lefelé a sorból, 0,5%-os mínuszban áll, 411 forintot adnak a távközlési cég papírjaiért.
Mennyire kereskednek a forinttal?
A forint pici gyengüléssel kezdte a napot, de azt azért hozzá kell tenni, hogy tegnap miközben itthon a húsvét miatt ugye ünnepnap volt, szép csendben a 360-as szint közelébe erősödött a magyar deviza. Ehhez képest kezdünk most gyengüléssel a napot, vagy a rövid hetet, most 360 forint 75 fillért kell adni 1 euróért, ez nagyjából 0,1%-kal magasabb a tegnap esti árfolyamnál, a dollár 305 forint 70 fillérbe, az angol font pedig 424 forintba kerül, és egyébként ezzel a ma reggeli teljesítményével a forint még mindig nem lóg ki a régiós devizák sorából, a lengyel zloty és a cseh korona is 0,2% körüli gyengülést mutatnak az euróval szemben, és részben az euró-dollár árfolyam mozgatja ismét a jegyzéseket. A dollár tegnap 1,18 fölé gyengült, most ismét erősödni kezdett, és az 1,18-as lélektani határral birkózik az euróval szemben.
Kacsi, lesz-e olyan gazdasági esemény a héten, amire figyelni kell ezen a négy napon?
A forint szempontjából elsősorban a péntek reggel megjelenő márciusi inflációs adat az, ami érdekes lehet. Ugye a szakértők már hónapok óta azt pedzegetik, hogy a tavaszi időszakban jelentősen megugorhat az áremelkedési ütem, és egy bank is számít erre, illetve készül erre az eddigi kommunikációja alapján. Kérdés, hogy a márciusi adatban ez már megmutatkozik-e, vagy milyen mértékben mutatkozik meg. Ma délután pedig az IMF közli majd friss gazdasági előrejelzéseit a szokásos World Economic Outlook kiadványában, többek között a magyar gazdasággal kapcsolatban.
Köszönöm szépen az információkat, mint egy 20 percen belül folytatjuk majd Beke Károllyal, a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az OPEC országok és a szervezeten kívüli nagy kőolajkitermelő államok megállapodtak a tavaly jelentősen visszafogott termelésük fokozatos növeléséről. A döntés értelmében májusban és júniusban egyaránt napi 350 ezer hordóval, júliusban pedig további napi 450 ezer hordóval bővítik a kínálatot az élénkülő kereslet kielégítésére. A nyersanyag világpiaci árában látható hullámzás továbbra is megmarad. A változás irányát elsősorban a járvány megfékezések körüli hírek befolyásolják, mondta az Inforádió Energia Világ című műsorában az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője. Király István Dániel kérdezte Pletcher Tamást.
A legfontosabb tényező mindenképpen az a remény, hogy az olajipari kereslet nőni fog a világban, miután a koronavírus járvány eltűnik. Alapvetően arra számít a piac, hogy az év második felében a globális kőolaj kereslet jelentősen megnő, különösen azokon a területeken, például Európa, ahol ez a válság nagyon erőteljesen érezteti a hatását. Érdekes módon egyébként jelenleg még ez az adatokban nem tükröződik. Ha megnézzük az egyes földrészeket, ugye Európával továbbra is nagyon nyomott a kereslet, köszönhetően a különböző lezárásoknak. Az első támokban most kezd indulni talán a kereslet jobban a kőolaj iránt, ugyanis ott azért az átoltottság mértéke magasabb. Ázsiában pedig volt egy jelentős felfutás a tavalyi év második felében, illetve az idei év elején. Ez a felfutás azonban most megtorpant, úgyhogy egyelőre a keresleti oldalon még komolyabb bizonytalanság.
Az elmúlt napokban a kőolaj ára hogy alakult? Mennyire van mondjuk így magasan? Mert legalábbis néhány hónappal ezelőtt nem ilyen árakra számítottak az elemzők.
Ha megnézzük az árfolyam alakulást, azt lehetne elmondani, hogy egy 63-65 dollár körüli Brent ár van jelenleg. Néhány héttel ezelőtt a csúcs egyébként közel 70 dollár volt, azóta ugye némileg visszaesett az árfolyam. Ez azonban még mindig jóval magasabb szint egyébként, mint a tavaly október, amikor ugye a mélypontján volt a Brent, mint egy 37 dolláros hordonkénti ár mellett. Tehát volt egy komoly felfutás azért október vége óta, most viszont az utóbbi két hétben láttunk egy jelentősebb korrekciót, pont amiatt a bizonytalanság miatt, amit említettem az előbb, hogy a keresleti oldal a várakozásokkal ellentétben még egyelőre nem reagált.
A kínálatra milyen hatással van ez a mostani ár? Mert hogy olyan termelők is belépnek általában ilyenkor a piacra, akiknek 30-40 dollárnál nem érné meg, például az amerikai palaolaj kitermelők.
Nagyon érdekes kérdés az, hogy az amerikai palaolaj miként fog reagálni a mostani viszonylag magasabb árszintre. Egyrészt láttunk egy olyan fejleményt, hogy az amerikai termelő cégek nagyon óvatossá váltak. Gyakorlatilag a tavalyi év nekik ugye katasztrofális volt, hiszen a kőolajár összeomlott, és komoly eladási gondjaik is voltak, hiszen az amerikai tárolókapacitások is megteltek. Ennek megfelelően egyébként nagyon sok cég visszafogottá vált a beruházásokban. Ezt megkövetelik egyébként tőlük a finanszírozó bankok és tulajdonosok is, akik azt mondják, hogy ne a termelés felfutatása legyen az elsődleges cél, hanem mindenképpen az, hogy nyerességet termeljen az üzlet, és ez a nyeresség ez visszakerüljön a tulajdonosok, illetve a kölcsöntadók kezébe. Másrészt azért a mostani magas árszint, illetve az ultra alacsony amerikai kamatok azért lehetővé teszik néhány bátor szereplőnek azt, hogy beruházzanak. Összességében az látszik, hogy a két erő az tulajdonképpen kiegyensúlyozza egymást, tehát jelentős termelés növekedése valószínűleg nem lehet az idei évben számítani az amerikai palaolaj termelők részéről. Sokkal izgalmasabb lesz egyébként 2022, ha ugyanis fennmaradnak az árak, valószínűleg 2022-ben elindulhat az amerikai palaolaj termelés ismételt növekedése. Itt egyébként a piacon nagyon széles az a spektrum, amit az előjelzések mutatnak, gyakorlatilag a nulla növekedéstől kezdve egészen a napi 1 millió hordós növekedésig szinte mindent megtalálunk. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb a félelmet le fogja ismét győzni a kapzsiság, és hát, hogyha itt marad a kőolajár, akkor valószínűleg azért 2022-ben látunk majd növekedést az amerikai palaolajtermelésben is.
Milyen kőolaj árakra számít a következő hónapokban, akár az év közepén, nyáron, vagy az év végén? Egyáltalán meg lehet-e ezt most becsülni? Mennyire biztosan lehet előrejelezni?
A kőolajár előrejelzés mindig egy nagyon nehéz műfaj, ugyanis ez egy olyan kérdés, aminek a befolyásoló tényezőinek a száma jelentős. Olyan előre nem látható események is lehetnek, akár amelyek befolyásolják az árat, mint például a közel-keleti feszültség, vagy például ugye a napokban a Suezi csatorna elakadása. Én azt gondolom, hogy jó eséllyel a következő egy-két hónapban nem fog jelentős mértékben változni a kőolajára, viszont ha a keresleti előrejelzések és a remények megalapozottak, akkor az év második felében a mostani szinthez képest magasabb árakat látunk. Nyilván ez attól függ elsősorban, hogy milyen gyorsan tud a világ nyitni itt a koronavírus járványt követően, milyen sikeresek lesznek ezek a vakcinák, és a vakcináltság mellett mekkora mértékben tud majd a koronavírus terjedni a világban. Ha sikerül megfogni ezt a járványt, abban az esetben azt gondolom, hogy magasabb olajárakat láthatunk, hiszen ez gyakorlatilag az olajkereslet helyreállását is jelenti majd.
A következő napokban a magyar kutakon várható még áremelkedés? Mit gondol?
Én nem hiszem, hogy jelentős változás lesz most már. Úgy tűnik, hogy egyébként az utóbbi két hét árfolyam csökkenését a kőolajpiacon, ez tükrözi gyakorlatilag elég jól a kutakon lévő árak. Tehát nem várok igazából jelentős változást a következő hetek során. Inkább az év második fele, főleg a nyári hónapokban képzelhető el, hogy a mostani árszintekhez képest 10-20-30 forinttal magasabb kőolajtermékárakat látunk a magyar benzinkutakon.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
Folytatódik az Üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunk második felében egyebek mellett szó lesz arról, hogy a jegybank is folyamatosan figyelemmel kíséri a legújabb SMS adathalász támadás sorozat miatti intézkedéseket. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A Magyar Nemzeti Bank folyamatosan egyeztet a bankpiaci szereplőkkel és a kiberbiztonsági intézményekkel a legújabb adathalász támadás sorozat miatt. Az MNB ugyanakkor azt javasolja, hogyha valaki óvatlan módon letöltötte a csomagküldésről értesítő SMS-t, akkor azonnal értesítse a pénzintézetjét, a bankját, és változtassa meg mobil, illetve internetbanki belépési kódjait, mondta az Inforádiónak az MNB felügyeleti szóvivő helyettese. Sipos Ildikó kérdezte, Nádra Ildikó.
Az elmúlt hetekben csomagküldő szolgáltatók mobiltelefonos SMS üzeneteinek álcázva kezdett el terjedni Magyarországon is egy adathalász informatikai vírus. Az NBS Nemzeti Kibervédelmi Intézet riasztása szerint ez ugye elsősorban az ügyfelek pénzügyi banki adatainak megszerzésére törekszik, amely folyamatosan változó címekről érkezik, és a már megfertőzött mobiltelefonokról is terjed. Az üzenetek szerint az ügyfélnek csomagja érkezett, aminek szállítási állapotát egy linket megnyitva, majd arról egy programot telepítve tudja nyomon követni. A telepítéssel valójában az ügyfelek a csalók kémprogramját, egy trójai alkalmazást töltenek le az okos eszközeikre, amelyek utána számos szolgáltatáshoz hozzá tudnak férni, például az SMS küldéshez, az internethez, telefonkönyvhez. A gyanús adathalász üzenetet az ügyfélnek célszerű azonnal törölni. Nem szabad megnyitni az üzenetben szereplő linket, és a támadásról tájékoztatni kell a bankot. Hogyha valaki véletlenül mégis megnyitotta, akkor azonnal a hintelintézetéhez forduljon, és szükség lehet internet, mobilbanki belépési jelszabáinak a megváltoztatására, illetőleg az elmúlt időszak számlaterheléseinek az áttekintésére is. Végső esetben pedig szükség lehet a bankszámlájának az árulására és a mobiltelefon gyári állapotának visszaállítására, továbbá a rendőrségi feljelentésre is.
Az MNB mit tesz annak érdekében, hogy lehetőség szerint minél kevesebb állampolgár essen csalás áldozatául?
Az MNB szigorúan felügyeli a pénzügyi intézményeknek az informatikai rendszereinek biztonságát is a vonatkozó jogszabályok számon kérésével, hiszen az adathalász támadások bűncselekmények. Ezek nem a bankok IT rendszereit támadják, hanem magukat az ügyfeleket veszik rá arra, hogy hozzájáruljanak a banki azonosító adatainak kikémleléséhez.
Nádra Ildikót, az MNB felügyeleti szóvivő helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az ENSZ kezdeményezésére csúcs találkozót szerveznek szeptemberben a világállamai a fenntarthatóbb élelmezési rendszer bevezetésére. A találkozó lebonyolításában Magyarországnak is fontos szerep jut, mondta az Inforádiónak az Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Sipos Ildikó kérdezte Bencsik Dávidot.
Először is fontosnak tartanám kiemelni azt, hogy mi is az, hogy élelmezési rendszer. Tehát ez egy olyan fogalom, amely magában foglal sok minden mást, egy teljes folyamatot lényegileg. Mindazt, ami az élelmezések kapcsolatos, tehát termesztés, betakarítás, feldolgozás, csomagolás, szállítás, forgalmazás, fogyasztás. Az ENSZ a fenntartható élelmezési céljait 2030-ra szeretné elérni, viszont ehhez mi is kellünk, tehát Magyarország kell, minden egyes tagállam. Ez pedig egy olyan téma, amiről gyermekeink miatt és az ő jövőjük miatt kell egyre többet beszélni, de ami még fontosabb, cselekednünk is kell ennek érdekében. Éppen ezért az ENSZ tagországok nemzeti szintű minden érintett bevonásával történő párbeszédet szerveznek, ráadásul 5 cselekvési irányt, területet határoztak meg, ebből kellett választania a tagállamoknak. Magyarország a fenntartható fogyasztási sémák témát választotta ki, azért, mert ezzel a témával érjük el a legszélesebb rétegeket Magyarországon.
Tulajdonképpen, hogyha fenntartható élelmiszertermelésről, fogyasztásról van szó, akkor itt arra kell gondolni, hogy lehetőség szerint fogyasszunk helyben megtermelt élelmiszert, minél kevesebbet utazzon az élelmiszer, minél kevesebb élelmiszer menjen, akár feldolgozva, akár nyersen a szemétbe, tehát erről van szó?
A lényeget egyébként ön most ki is mondta, nem ismeretlen az a fogalom, hogy élelmiszer hulladék sajnos. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatalunk felmérése szerint az elmúlt 3 évben 4%-kal csökkent egyébként a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék, de azért ez még mindig nagyon sok. Ez korábban 68 kg per fő per év volt, ez mostanra 65 kg-ra húzódott vissza. Én úgy érzem, hogy arról kell beszélnünk, hogy mit tekintünk egészséges, biztonságos és fenntartható étkezésnek, illetőleg mi a kapcsolat, a fogyasztás, környezet és az egészség között. Nagyon nagy jelentősége van annak, hogy honnan történik a beszerzés, hol történik a termelés.
Egyébként Magyarországnak milyen szerepe jut majd a csúcs találkozóra történő felkészülésben?
Mint minden egyes tagállamnak, Magyarországnak is nemzeti dialógust kell folytatnia. Ennek a nemzeti dialógusnak én vagyok a koordinátora. A dialógusra meghívunk társakat, akikkel együtt tudunk működni. Ilyenekre kell gondolni, mint például az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. Ráadásul szeretnénk ezt kiterjeszteni egy ilyen V4 dialógus irányába, tehát a lengyel elnökség utolsó ülésén, vagy a magyar elnökség első ülésén már szeretnénk ezt a tematikát jelezni. Tovább emellett a civil szférát is bevonjuk. A kormányzati szinten pedig azt tudom mondani, hogy Magyarország az elkövetkezendő 7 évben, tehát az EU 21-27-es időszakra vonatkozó hosszú távú költségvetése alapján 4265 milliárd forintot fordít a magyar vidék, mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére. Mi így tudjuk biztosítani azt, hogy Magyarországot el tudjuk látni. Egyébként kb. 20 millió ember ellátására képes már most is Magyarország. Ráadásul az áringadozás sokkal kivéthetőbb, és a piac is egyszerűen szabályozhatóbb, hogyha ezeket a struktúrákat felépítjük.
Bencsik Dávidot, az Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Április 7-től május 17-ig adhatják be a gazdálkodók szankciómentesen az uniós támogatásokra az egységes kérelmeket. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felkészült arra, hogy a tavalyihoz hasonlóan segítsen a 110-120 ezer tagjának a támogatások lehívásában, tájékoztatta az Inforádiót a NAK elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Györfi Balást.
Ha csak az elmúlt évet nézzük, akkor a 167 ezer beadott egységes kérelemből mindegy 113.500 kamarai közreműködéssel jutottak be a gazdálkodók. Ennek egyébként nagyon pozitív következménye volt az, hogy ilyen aktívan tudtunk segíteni, hogy az Európai Unióban egyedülálló módon igazából a megszokott rendben, megszokott időzítéssel tudtuk az egységes kérelmeket beadni. Alapvetően május 15-e a szankciómentes beadásnak a határideje, de mivel ez szombatra esik, ez értelemszerűen tolódik május 17-ére. Ugyanakkor azt is fontos elmondani, hogy ha valaki mégis elfelejteni ezen határidőig ezt a benyújtást teljesíteni, ő neki június 9-ig még van lehetősége. Ebben az esetben munkanaponként 1%-os támogatás csökkentést alkalmaznak, és hát az ezután a június 9-e után benyújtott kérelmeket pedig érdemi vizsgálat nélkül vissza fogják utasítani. Ugye az, aki május 17-ig beadta a kérelmet, neki még a hónap végig van lehetősége teljesen szankciómentesen adatváltoztatást eszközölni, míg május 31 és június 9 között pedig már szankcióval terhetel lehet adatmódosítást végrehajtani. Itt a tavalyi évhez talán egy olyan fontos változást kell, hogy kiemeljünk, ami talán érdekes lehet, és az érintetteket feltétlenül egy másik intézésbe tereli. Ez pedig a karácsonyfa ültetvények támogatását jelenti, hisz a mostani évben már egy erre kialakított új elektronikus felületen kell beadni április 30 és 15 között a kérelmeket, tehát nem az egységes kérelem részeként, hanem egy külön erre a jogcímre indított felületen, hogy erre mindenképpen az érintetteknek oda kell majd figyelni.
Egységes kérelemről van szó, de azért emögött különböző támogatási jogcímek vannak. Összesen hány támogatási jogcímre lehet beadni az igényt?
44 támogatási jogcím áll rendelkezésre. Ugye itt jogcím, intézkedés, adatszolgáltatási kötelezettség, amit így lehet teljesíteni. Alapvetően csak az említett karácsonyfa ültetvényes támogatása az, ami egy külön eljárásrendben kerül az idei évben bonyolításra. A többi jogcím, illetve intézkedés vonatkozásában a már megszokott felületen kell majd teljesíteni a kötelezettségeinket.
Györfi Balást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van velünk a telefonvonal túlsó végén Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz Kalcsi, jó reggelt kívánok! Mi történt a budapesti börzén az elmúlt 19 percben?
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nagyon sok változásról nem tudok beszámolni, továbbra is viszonylag jó a hangulat. A budapesti értéktőzsdén a BUX Index 0,6%-os pluszban van, azonban ez szinte kizárólag a MOL papírjainak köszönhető. A cég 2,2%-kal tudott erősödni a nyitást követően. A többi blue chip ennél szerényebb teljesítményt mutat, az OTP tud még 0,4%-os javulást felmutatni, a Richter stagnál, a Magyar Telekom árfolyama pedig 0,5%-kal esett vissza a pénteki csütörtöki záráshoz képest.
Pár szó a forint árfolyamáról.
A forint esetében sincs nagy változás, 360 forint 70 fillérbe kerül, most egy euró ez 0,1%-kal magasabb a tegnap esti szintnél, a dollár 305 forint 50 fillérnél, az angol font pedig 423 forint 90 fillérnél jár.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az üzleti reggelit támogatta a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu